Kedves gyülekezet, kedves testvérek, ma délelőtt Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasok fel egy rövid kis verset. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, a 8. fejezetből a 19. verset. Fennállva hallgassuk meg. Tehát a Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 8. fejezetnek a 19. verse így hangzik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, ez az igevers egyike annak a igeverseknek, amelyet amikor én olvasni szoktam, és vagy valamiért eszembe jut, akkor sok-sok kétely formálódik meg a gondolataimban. És gondolkodom el azon, hogy valóban igaz ez, amit valamikor az apostol leírt, hogy ennek a világnak a fiai sóvárognak az Isten fiainak megjelenése után. Mert valahogy, mintha nem ezt tapasztalnám meg a hétköznapokban. Nem arról lenne híres ez a világ, a világnak a fiai, és én most nem rossz értelemben, és az apostol sem rossz értelemben mondja ezt, nem abban az értelemben, hogy vannak a világ fiai, akik majdnem mondhatjuk, hogy másodrendű polgárok, de mi keresztény emberek egészen másak vagyunk, nem ebben az értelemben, hanem abban az értelemben, hogy azok, akik a világ szerint járnak, akik nem az Isten akaratát követik az életükben, azokról az emberekről mondja az apostol, hogy hát ők sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését. És mi meg nem ezt látjuk, hanem azt látjuk, hogy sokszor kigúnyolnak bennünket, sokszor összesúgnak a hátunk mögött, sokszor bolondnak tartanak bennünket, hogy hogyan lehet így gondolkodni, hogyan lehet úgy élni ebben a világban, ahogy akár a keresztények szeretnék az ő hitüket megélni, hogy mintha nem erről szólna ez az egész. Akkor miért mondja az apostol azt, hogy ennek a világnak a fiai sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését? És nem véletlenül állítja ezt elénk az apostol. És talán éppen azért mondja így, és ilyen szavakkal fejezi ki ezt a mondatát, mert egy kicsit el akar bennünket gondolkodtatni. Hogy a világnak a fiai azok várják az Isten fiainak megjelenését, de lehet, hogy nem olyan módon, ahogy mi megjelenünk. Lehet, hogy valamiben változtatni kellene a hívő embereknek, hogy valami módon valóban megkívánják az emberek azt a Istennel való életet, azt a Krisztussal való életet, amit lehet, hogy most ebben a formában, ebben a gondolkodásmódban, ebben a cselekedetben, amiben most vagyunk, nem biztos, hogy megkívánják. Várják az Isten fiainak megjelenését. Várják azt, hogy valami történjen az életükben. És miért is gondoltam ma erre az ige versre? Azért, mert erre a hétre az útmutatónk Ézsaiás könyvének a 60. fejezetéből állította elénk az igét, a hétre kijelölt igét, ami szerintem egész héten gondolkodhatunk, ízlelgethetjük ennek a igének a mondani valóját, mert ugye azt mondja Ézsaiás prófét a könyvének a 60. fejezetének a 2. verse, hogy fölötted ott ragyog az út, Úr, és az ő dicsősége rajtad meglátszik. És hogyha ezt összehozzuk ezzel az előbb felolvasott résszel, és nem véletlen, hogy érezzük a kettő között az összefüggés, mert nekem erről a mai igéről jutott eszembe ez az előbb felolvasott rész, amikor azt érezzük, hogy valamit látnak a mi életünkben az Isten dicsőségéről. És gondoljunk csak arra, hogy ennek a világnak fiai várják, sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését, akiknek az életében fölragyog az Úr, és akiknek az életében az ő dicsősége meglátszik. Tehát kit várnak? Akiknek az életében az Isten dicsősége jelen van, amely látható valamilyen formában. De milyen formában látható? Reggel az imaórán is erről az igéről, vagy erről a gondolatról volt szó, és ott említettem azt, hogy hát hogyan is látszik meg az Úr dicsősége az embereken. Nekem először is az a kép ugrott be, amit el is mondtam a testvéreknek ott, hogy hát az a kép, amikor azt olvassuk az Ószövetségben, hogy Mózes, amikor az Isten jelenlétében volt, az arca ragyogott. Az arca ragyogott. Igen, az Úr dicsősége, az Úr jelenléte valami változást hoz. Ez nem egy erőltetett nevetés, nem az, amit talán sokan gondolnak, vagy talán sokan félreértik, hogy valami különleges lelki élményt kell az embernek elérni ahhoz, hogy az Úr dicsősége ragyogjon az orcáján. Nem erről szól, hanem valami olyan megfoghatatlan dolog, amit nem lehet kierőszakolni, amit nem lehet eljátszani, hanem ami valahogy az Isten lelke által munkálkodik az ember életében. Tehát, hogy valahogy meglátszik rajtunk az Isten dicsőség, és valami ilyesmit sugal az a történet is, amikor az első vértanú István megkövezik, és valahogy ott is ugyanezt a képet érzem, hogy amikor föltekint az égre István is, és az emberek csodálkoznak a békességben, ami a szívében van, az az egész jelenet is, az az egész történet is. Valahogy ugyanezt látja annak idején a kereszt alatt a százados, aki látta Jézust a kínok között, a fájdalmak között, és ugyanakkor pedig azt mondja, hogy bizony ez az ember igaz volt. Valamit megérzett abból a szentségből, abból a tisztaságból, abból az isteni jelenlétből, ami ott volt. És én azon gondolkodtam el, a magamra nézve, hogy ó, vajon hányszor látták már az emberek, vagy látták-e már az emberek az én arcomon az isteni dicsőséget. Hogy volt-e ilyen, vagy megtörtént-e ez már? De persze most mondhatom azt, hogy ez lenne a jó, de tudjuk azt, hogy Mózesnek sem mindig jelent meg az arcán ez. Az Úr Jézus életében is, földi életében is ezt ott a keresztfán láthatták az emberek. És hát annak idején az első véltanú Istvánnál is azt látjuk, hogy akkor, amikor megkövezték. Tehát valami különleges élmény volt. De akkor miben látszik meg az Isten dicsősége az emberek életében? Nem azon, hogy milyen az arcunk. Nem fog mindig ragyogni az orcánk, sokszor leszünk talán szomorúak is. De mégis valami olyan dologról beszél Isten igéje, ami nagyon világosan látszik. Az Úr dicsősége rajtad meglátszik. Miben látszik meg? És két ige is eszembe jutott, és valahogy ezen a vonalon szeretnék tovább menni. Biztos, hogy sokféle módon meglátszik már ez, de amin leginkább meglátszik, amire az Úr Jézus mielőtt elmegy ebből a világból, a tanítványoknak a szívére helyezés, azt mondja nekik, hogy arról ismeri meg a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek. Arról ismeri meg a világ. Tudom, mert én is sokszor érzem ezt, hogy olyan elcsépeltek ezek a szavak, hogy arról ismeri meg a világ, hogy ti az én tanítványom vagytok, hogy egymást szeretitek. Olyan sokszor beszélünk a szeretetről, és olyan keveset éljük meg az életünkben a valódi szeretetet, vagy azt a fajta szeretetet, amiről a Szentírás beszél, de mégis arról beszél az Úr Jézus, hogy erről ismeri meg a világ. Valahogy ezt várják az emberek. Azt, amit aztán az apostol így fejez ki, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Tehát miről látható meg az Úr dicsősége a mi életünkben? Az, hogy fölvesszük a másik terhét. Hogy tudjuk egymást szeretni, mert erről ismeri meg a világ. De ott van a nagy kérdés, hogy de mit is jelent, hogy egymás terhét vegyétek föl? Mi az a teher, amit nekem föl kell venni, és mi az, amit az Úr ezen a területen tőlem elvár? Kinek a terhét vegyem fel? Sokszor érzi az ember, én legalábbis mindig úgy érzem, amikor a körzetbe kimegyek a testvérekhez, és elmondják a gondjaikat, a bajaikat, ugye legtöbbször anyagi problémájuk van, és ugye nyúlkálok az üres zsebembe, és mindig úgy érzem, hogy úgy szeretnék rajtok segíteni. Olyan jó lenne, és ha rajtam múlna, és ha lenne megfelelő anyagi eszközöm, akkor az ember olyan szívesen segítene rajtuk, és adna nekik, de hát nincsen, és az ember olyan tehetetlennek érzi magát, és sokszor azt kell mondani, hogy de hát meddig mehetek el, kinek a terhét kell nekem hordoznom, fel tudom-e venni ennek a sok nyomorult embernek, és nem csak az anyagi terheit, hanem a lelki terheit is. Egyszerűen sokszor az ember úgy érzi, hogyha ilyen helyen jár, és emberekkel beszélget, hogy összeroppan azok alatt, a súlyok alatt, amit csak ránk zudítanak. És ha átélnénk azokat teljesen, ami ott van az életükben. De hát nem kell ahhoz máshova elmenni, ha itt is mindenki csak elmondaná azt, ami a lelkében ott van. A fájdalmait, a keserűségeit, a félelmeit, a gondjait, a terheit, amelyek lehet, hogy az ember számára nem olyan nagy dolognak tűnnek, mert hát éljük az életünket, de ha ezt mindet elmondanánk, vagy láthatnánk, akkor nagyon nehéz lenne ezt elhordozni. Ez a legnehezebb. És aztán az emberben ott van, hogy de hát ki képes ezt fölvenni? Képtelenek vagyunk. De hát akkor mit jelent az, hogy egymás terhét hordozzátok, hogy szeressétek egymást, ha nem ezt? De mielőtt erre rátérnénk, én azt gondolom, az első dolog, amit az embernek amin el kell gondolkodnia, az pedig az, hogy egyáltalán eljutottunk-e már oda, hogy akarunk a másik terhéből is valamit felvenni. Eljutottunk-e már oda, hogy túllássunk a mi magunk is világán, amiben mi élünk, ami nekünk problémánk, ami nekünk gondunk. Mert ez foglalkoztat bennünket, ez tölti be a mindennapjainkat, ez köti le az energiáinkat, hogy a magunk is életét, a kis családunknak az életét valahogy irányítsuk, megoldjuk, rendezzük. Ez, ami betölti az embereknek a gondolatait, de vajon eljutottunk-e már odáig, hogy egy kicsit túllássunk magunkon? Mert ennek a világnak a nyomorúsága ez, hogy mindenki bezárkózik. Mindenki a maga kis gondjaival törődik. De eljutottunk oda már egyáltalán, hogy ezt lássuk. Mert addig, amíg ez nem történt meg, addig felesleges a többiről beszélni. Mert amíg mindig csak magunkkal törődünk. Nemrég beszélgettem valakivel, régebben történt, csak úgy szaladnak a napok, hogy valakivel éppen erről az igéről beszéltem egyszer, és ugye, vagy ezzel a gondolattal beszélgettünk, és ott mondta azt, hogy de hát az Úr Jézus azt mondja, hogy ki a maga terhét hordozza. És persze igaz, és ő ezt úgy értelmezte, hogy neki nem kell a másik gondjaival törődni, hanem mindenki a maga gondjaival törődjön. Mindenki a maga terhét hordozza. És én akkor mondtam neki, hogy de te félreérted ezt az igét. Nem arról szól, hogy zárjunk ki mindent, nem arról szól, hogy mindenki csak a maga gondjaival törődjön, mert mindenki a maga terhét hordozza, ezt nem lehet levenni a másik ember válláról, hanem az Úr Jézus, amikor ezeket a szavakat mondta, akkor ő azért mondta ezt, mert ránk jellemző emberekre az, hogy mi szeretnénk átradni a terheinket másnak. Szeretünk sokszor rám állni egy embernek a segítségére, és úgy érezni, hogy amit csak lehet őt kizsigerelni a gondjainkkal, a terheinkkel. Hogy a magunk terhét sem akarjuk hordozni, és mindig mástól várjuk a megoldást. És mennyi keresztény gondolkodik így? Mennyien vannak gyülekezetekben testvérek, megtért emberek, akik azért vannak ott, és azért jutottak oda, vagy azért járnak a gyülekezetbe, mert ott segítik őket. Mert úgy érzik, hogy ott nincsenek egyedül, és ez egyrészt nagyon jó, másrészt pedig az Úr azt mondja, hogy de hát nem ez a gyülekezeti közösségnek, a testvéri közösségnek a lényege, hogy én valamit mindig valakitől elvárjak. Elvárom, hogy én rám figyeljenek, elvárom azt, hogy engem megszólítsanak, elvárom azt, hogy én rólam, hogy én gondjaimat meghallgassák, elvárom azt, hogyha valami hiányom van, azt pótolják, mert hát ez a gyülekezet. Nem egyszer találkoztam már ezzel a gondolkodásmóddal, amikor valaki odajött hozzám, hogy adjak neki valamit, és én mondtam neki, hogy ne haragudj, annyiszor segítettem már rajta, annyiszor próbáltam a gondjaidat megoldani, de mondom, én erre nem vagyok felkészülve, hogy minden nap, vagy talán két naponta azért jöjjél hozzám, hogy a te anyagi problémáidat megoldjam. Nem, az én feladatom az. És akkor ő felháborodva rám nézett, és azt mondta, hogy hát milyen hívő maga. Hát ha ön maga hívő lenne, akkor maga mindig adna nekem. Mert a hívő ember az segít. És ott álltam megrökönyödve, hogy még én vagyok a rossz, én vagyok az, aki rosszul gondolkodik, mert nem látom el őt mindig anyagi dolgokkal, mert hát azt mondja Isten igéje, hogy mindenki a maga terhét hordozza. Tehát félreértjük azt, amikor azt gondoljuk, hogy ez azt jelenti, hogy akkor nekem mindig valakire rá kell állnom, valakinek a szeretetét ilyen módon igénybe kell vennem, és hogyha ezt nem teszi, akkor meg legyek sértődve. Nem arról szól ez a dolog. És az Úr Jézus éppen erről beszél, hogy ez nem azt jelenti, hogy az embernek mindenkinek a gondját föl kell venni, hanem arról beszél, hogy mindenki a maga terhét kell, hogy hordozza. Nem lehet átrakni a másik emberre az én terheimet. Akire rá lehet bízni a terheimet, az maga az Úr. Ő viszont azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok. Jöjjetek én hozzám, akik megterheltettetek, és én nyugalmat adok neked. És ő mondja azt, hogy az én igám könnyű, és az én terhem az gyönyörűséges, gyertek én hozzám. És ha gondjaitok vannak, akkor először velem osszátok meg. És akkor majd észrevesszük azt, hogy lehet, hogy Isten valamilyen módon segít. És lehet, hogy úgy, hogy ad egy testvért, aki segít nekem. De nem úgy, hogy én keresek valakit, aki majd segít rajtam. Emlékezzünk csak arra a történetésre, egy nagyon iskolai példája ez annak, amikor Mózes elküldi az Úr, és azt mondja, hogy menj el, és mondd meg a fáraónak, és azt mondja Mózes, hogy Uram, én nem tudok beszélni. És mit mond neki az Úr? Mózes, adok neked segítséget. Ott van Áron. És majd ő beszél helyetted. De nem úgy történt a dolog, hogy Mózes oda ment Áronhoz, és Áron, gyere már, segíts. Hogy te leszel az én szájam, te fogsz majd helyettem beszélni. Nem erről szól. Ugye látjuk, érezzük a kettő között a különbséget, hogy Isten embereket küld el a segítségünkre, de nem mi választjuk meg, hanem Isten küldi el Mózest. És azt látjuk, hogy ez csak arra szólt, arra a szolgálatra, mert Mózes is tudott beszélni. De volt helyzet, amikor Isten elküldte mellé Áront. Tehát, hogy igen, ad Isten másokat, és ad bennünket is. És ez a másik nagy kérdésünk ezzel kapcsolatban, hogy vajon eljutottam-e már oda, hogy Isten engem tud adni másoknak a segítségére. Hogy kész vagyok-e arra, hogy a másik terhét hordozzam. Vagy az Isten közelsége, az Istennel való közösség, a testvérekkel való közösség számomra nem más, mint egyfajta nyereségvágy. Hogy Istenhez is azért jövök, hogy ő adjon nekem, a testvérektől is azt várom, hogy kiszolgálják az én vágyaimat, az én gondolataimat, ezért megyek igehirdetést hallgatni, mert nekem szükségem van arra, hogy ebből épüljek. Persze, hogy szüksége van, mert mindenkinek szüksége van rá, de amikor csupán erről szól a mi életünk, a mi hívő életünk, hogy hallgatjuk az igét, épülgetünk, és hát rakjuk el, mint az Úr történetében ugye az a férfi, aki hátradőlve, miután már felépítette az új csűröket, azt mondja, most már sok időre sok javam van eltéve. Nem csak a búzával, nem csak az árpával, nem csak az anyagiakkal van kapcsolatban szól ez az Úr Jézus példázata, hanem minden mással kapcsolatban, amikor az ember csak szedni akar, összeszedni, minél több legyen lelkiekben is. Ezért jövök, ezért vagyok a gyülekezetben. És semmi más nem foglalkoztat, csak az, hogy én hogyan épülgetek lelkiekben. Pál meg itt azt mondja ebben a előbb felolvasott ige szakaszban a efézusiaknak, hogy nektek át kéne formálódni a gondolkodásotoknak. Mert azt mondja, hogy akiből az egész test szép rendben egybe rakatván, és egybe szerkesztvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. Tehát arról beszél, hogy más itt ennek a közösségnek a lényeg, és ebben nekünk változtatni kell, nekünk ebben formálódni kell gondolkodásban. Mert hogyha a gyülekezetben is csak úgy járok, csak testvérekkel is olyan vagyok kapcsolatban, hogy közben ugyanazok a régi önző érdekek azok, amik engem kísérnek, akkor nincs változás. Akkor nyilvánvaló, ha az emberek ezt látják, akkor nem fognak vágyakozni az Isten megismerésére. A Cselekedetek könyvének az elején, amikor az első gyülekezetek megalakulnak, a Szentírás leírja azt, az evangélisták leírják azt, hogy milyen indulat volt az első gyülekezetben, és milyen volt az az élet, ami ott folyt. Amikor én olvasom ezeket a történetet, akkor mindig ott van bennem egy ilyen vágy, hogy olyan jó lenne, ha valami hasonló lenne ma is. Mert valami akkor megmozgatta az embereket. Azt mondja Isten igéje, hogy a szívük, lelkük egy volt a testvéreknek. És azt mondja az ige, hogy némelyek eladták a vagyonukat, és odaadták a közösnek, és senkinek nem volt hiánya. Nyilván vannak kérdések ezzel kapcsolatban, és most nem is ez a fontos rész, hanem az a fajta indulat, ami ott lakott akkor a testvérekben. Bár éppen az imaórán említettem azt, hogy hogyan is működik az isteni gazdagság, mert amikor az Úr Jézus megvendégel 5000 embert, akkor azt kére a tanítványoktól, hogy adják oda azt, ami van. És amikor a tanítványok odaadják azt a halat, azt a néhány halat és néhány kenyeret, és azt az Úr kezébe rakják le, akkor azt látjuk, hogy miután 5000 ember jól lakott ebből, még összeszedtek 12 tele kosárral. Mondhatjuk azt, hogy hát a tanítványok még jól is jártak. Mert eddig csak 5 kenyér volt és 2 hal, most nem tudom mennyivel lett több, de 12 tele kosárral lett. Hát hogy azért ebben is láthatjuk, odaadták, amiük van. De most nem erről szeretnék beszélni, bár ez is egy érdekes szála a történetnek, hanem az, hogy mi volt az emberi szívekben, amikor azt mondja Isten igéje, hogy testük és lelkük egy volt. Arra indította őket Isten lelke, hogy ilyen módon legyenek közösségben a testvérekkel. És mit mond az ige? Hogy napról napra szaporította a gyülekezetet az Úr. Mert hallották az emberek, hogy hát ez az, amiről ők vártak, hogy most végre van egy közösség, ahol az Úr jelen van. De rajtad feltámad az Úr, és az ő dicsősége rajtad meglátszik. Mert nem azért mentek oda a testvérek, hogy kapjanak valamit, hanem azért mentek oda, hogy odaadják, amiük van. És persze közben nagyon sokat kaptak, mert csak 5 kenyeret tettek be, és 12 telekosára kaptak belőle, mert annyi volt, mert Isten megszaporítja ebben a közösségben. Hát ezért mondja az Úr, hogy ez az én parancsolatom, hogy egymást szeressétek. Nem az, hogy téged szeressenek, hanem hogy szeressed a te fele barátodat, és meglátod azt, hogy sokkal többet kapsz te majd vissza. Mert ha csak azt keressük, hogy mi mit kapunk, akkor senki nem fog kapni. És van ennek a történetnek egy komolyabb része is, ez pedig az, ami talán félelmetesnek is tűnik, mert arról szól a történet, hogy volt két ember, egy házaspár, Ananiás és Szafira, akik ugyanúgy elmentek oda, ugyanúgy beadtak valamit, de kiderült, hogy csak részt kaptak. És először még minden tökéletesnek tűnt, de aztán kiderült, hogy ő bennük nem az a lélek volt. És a történet szerint az lesz a vége a történetnek, hogy mind a két ember meghal. Hogy miért csaptátok be az Istennek a lelkét, hogy miért akartátok becsapni, mert nem lehet Isten becsapni. És ez akkor nagyon megijedt a gyülekezet, vagy sokan elgondolkodtak, hogy nem játék ez. Át kell formálódni az ember gondolkodásának. Nem lehet ezt megjátszani, rövid távon igen, de hosszú távon nem. És az emberek kiismerik az életünket, kiismerik a cselekedeteinket, kiismerik azt, ami nem az igaz, mert előbb-utóbb észreveszik. És az Úr számon kéri ezeket rajtunk. Ki kell gyógyulni az embernek az önzésből. és át kell formálódni az Isten lelke szerint. Amikor Nehémiás könyvében Nehémiáshoz jönnek Izraelből, az ígéret földjéről emberek, hogy milyen rossz helyzetben van a hazatért zsidó nép, hogy milyen belső csaták és problémák vannak, amit aztán később személyesen is látott Nehémiás, amikor elment, hogy elkezdjék felépíteni, rendbe rakni a falakat, az Isten népét, mert hát az Isten dicsősége nem látszott meg rajtuk. Akkor van egy mondat, amit kimond akkor Nehémiás, és ez egy nagyon komoly mondat, ami azt gondolom, hogy minden idő keresztény vagy Isten népének az életére, gyülekezetek életére fontos mondat, amikor azt mondja Nehémiás, ti magátok is látjátok, mi nagy bajban vagyunk. Ti magatok is látjátok, hogy milyen nagy bajban vagyunk. Károli úgy fordítja ezt, hogy milyen nagy nyomorúságban vagyunk. Igen, mert meg kéne látszani rajtunk az Isten dicsősége. Mert erről szól a prófécia. Ott Ézsaiás próféta könyvében, igen, Izraelről szól, igen, a megváltóról szól, igen, a mai népről, Istennek mai népéről szól ez a próféta, hogy rajtad feltámad az Úr, és a dicsősége rajtad meglátszik. Ez a prófécia, amit Isten megígért. Tehát nem arról van szó, hogy mi kitaláltuk és szeretnénk megvalósítani, hanem az van, hogy Isten ezt megígérte. Ígéret az Isten népe számára. És nekünk erre szükségünk van. Nem csak azért, hogy lássák a világnak a fiai, és sóvárogjanak az isteni élet és az Isten jelenléte után, hanem azért, mert nekünk is szükségünk van erre. Ezért mentek a tanítványok. Ezért mentek a tanítványokhoz az emberek. Ezért mentek az első gyülekezetben, mert erre volt szükségük. Ennek a világnak a fiai sóvárogják az Isten fiainak megjelenését. És ha nem jönnek, akkor nem arról van szó, hogy már nem sóvárogják, hanem arról van szó, hogy valami nem világít. Valami nem úgy működik, ahogy kellene. Valamiben változni kell. És Pál itt arról beszél, hogy változzatok meg a ti gondolkodásotokban. Igen, szerepünk van, felelősségünk van ebben a dologban. És nekünk ebben kell megváltozni. Látni kell azt, hogy nekünk is adni kell valamit. Nekem olyan kedves az a kép, amit itt is mond az apostol, hogy épüljünk fel Krisztus testévé. Egy test vagyunk. Ami arról szól, hogy valamit mindannyian beleadunk. A test akkor tud jól működni, akkor lesz tökéletes, ha mindenki ki hozza magából azt, amire Isten őt elhívta. A kéz az, hogy fogjon, a szem az, hogy lásson, a fül azért van, hogy hallgasson, a lábak azért vannak, hogy járjanak, a gyomor az emésztéshez szükséges, a szív, hogy működjön az egész. Hát mindenkinek megvan a maga helye és szerepe, hogy adjunk ebbe valamit. És itt megint csak az, hogy adjunk. A kéz nem azért van, hogy várja, hogy a többi csináljon valamit. A szem meg becsukja magát, és azt mondja, hogy jó, hát majd lesz valahogy, ha bezárom. Majd a többiek valahogy elirányítják a dolgokat. Nem. Mindenkinek a maga dolgát kell tenni. Adjuk oda azt, amink van. És megtapasztaljuk azt, amit ugye az előbb említettem, és amit reggel az imaórán mondtam, hogy ha beadjuk azt az 5 kenyeret és azt a 2 halat, akkor Isten 12 telekosárral adja vissza. És akkor az Isten dicsősége meglátszik rajtunk. És akkor jó lesz a mi közelünkben lenni. Akkor ugyanaz fog történni, hogy ami az első gyülekezetnél, hogy gyarapodott a gyülekezet, hogy mentek az emberek, mert az Isten dicsősége meglátszott rajtuk. Mi a feladatunk? Hogyan fog ez megvalósulni? Hogy amink van, azt adjuk oda. Ne csak várjuk, vagy ne várjunk dolgokat. Adjuk, amink van. Ugye a történet szerint, itt a Máté evangéliumában, amit reggel felolvastam, ott arról szól, hogy a tanítványoknak volt ez a kevéske kis élelem. Másik helyen pedig arról olvasunk, hogy a tanítványok azt mondják, hogy ennek a kisfiúnak van, neki van, és ő adta oda. Tehát, hogy olyan jó, hogy bárki, vagy bárhogy adjuk azt, amink van Istentől, amit kaptunk. Az, hogyha teljes szívvel adjuk, hogyha megváltozik a gondolkodásunk, ahogy itt Pál is mondja, ha átformálódunk lelkiekben is, akkor meglátjuk majd azt, hogy e világnak a fiai sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését. Akkor csak észrevesszük, hogy elkezdenek bennünket keresni. Egyszer csak észrevesszük, hogy szeretnek velünk lenni. És már nem csúfolnak bennünket, nem kikacagnak bennünket, nem néznek bennünket bolondnak, hanem azt mondják, hogy ez az, amire vágyom. De ehhez át kell formálódni. Ehhez valami megújulásra van szükségünk. És az Úr erre bíztat bennünket ezen a délelőttön. Istennek az ígérete előttünk áll. Rajtad feltámad az Úr, és az ő dicsősége rajtad meglátszik. Ez egy ígéret. Úgy a gyülekezetre, mint Isten népére, az egészre, úgy egyéni hívő emberre is igaz ez az ígéret, hogy ezt akarja Isten. És hogyha mi is erre törekszünk, és mi is erre vágyunk, és keressük az Isten akaratát az életünkben, akkor lesz igazzá az, hogy az emberek majd keresik, és sokan megtérnek. Hát kívánom azt, hogy az Úr dicsősége rajtunk is meglátszódjon, hogy az Úr jelenléte világítson a mi életünkben. Isten megígérte, hát adja az Úr, hogy be is teljesedjen az ő dicsőségére. Amen.